Tájföldön tartottak előadást a Nyíregyházi Egyetem kutatói. A nemzetközi konferencián a békalencse fontosságára hívták fel a figyelmet, hiszen Dél-Ázsiában több ezer éve fogyasztják. Mikro- és makrotápanyag tartalmuk rendkívül magas, használják őket süteményekben, fagylaltokban, sajtokban, tésztákban, és kitűnő leves is készíthető belőle. Kolesszár Gergő, a Nyíregyházi Egyetem oktatója a különleges útról és a tapasztalatairól is beszélt Pokrovenszky Gergelynek.
Tájföldön volt megrendezve ez a konferencia, a Bangkokban egészen pontosan, hogy a Tájföld fővárosa. 3-4 napon keresztül tartott, békalencse konferencia volt, aminek a lényege igazából az volt, hogy a békalencsével kapcsolatos olyan kutatásokat és kutatási eredményeket mutatták be a résztvevők, amelyeket a mindennapokban egy alkalmazható tudásként értékelhetünk, úgymond, tehát hogy milyen szempontok szerint, és hogy milyen gyakorlati alkalmazhatósága van igazából a békalencségnek, ez volt a konferencia fő témája.
Önök a Nyíregyházi Egyetemnek a munkatársai milyen új információt és ismereteket szereztek ezen a konferencián?
Rengeteg új információt és ismeretet szereztünk. Igazából láthattuk testközelből azt, hogy ők hogyan nevelik ezeket a növényeket természetes körülmények között, illetve mesterséges körülmények között is. Tehát kilátogattunk olyan békalencse farmokra, amit korábban még nem tapasztaltunk. Ezt láthattuk testközelből, nagyon érdekes volt, nagyon izgalmas volt, ezek mellett új emberekkel is megismerkedhettünk, kutatókkal, akikkel a jövőben számos kutatás láthat, vagy kutatási eredmény láthat napvilágot. Mindenféleképpen volt haszna, és úgy gondolom, hogy egy élvezetes és egy jól sikerült konferenciát zárhattunk.
Aki most ezt a rádióadást hallgatja, felmerülhet benne az a kérdés, hogy miért kutatják a békalencsét, mire jó ez, mi a hasznossága, a fontossága, miért ennyire felkapott téma. Hogyan lehet erre a kérdésre válaszolni, miért áll ennyire közel önökhöz ez a téma?
Igen, nagyon szeretik az emberek ezt kérdezni, hogy mi is ennek a gyakorlati alkalmazhatósága, és itt volt bőven egyébként. A békalencsére új generációs élelmiszerként is tekinthetünk, mert hogy nagyon sok mikrotápanyagot, makrotápanyagot tartalmaz, és ásványanyagot, többek között magas nagyon a B-vitamin, B12 vitamin tartalma és a vas tartalma, és még ezek mellett számos más vitamint és ásványanyagot tartalmaz, és manapság már egyre elterjedtebb, főleg a keleti kultúrában, hogy leveseket készítenek belőle. Ezt például egy helyi étteremben mi is fogyaszthattunk ebből a levesből. Aztán ezen kívül készítenek belőle fagylaltokat, ami viszont nekem nagyon ízlett, a leves az kevésbé, de ez már magánügy. És igazából a fagylalt az nagyon finom volt, a sütemény nagyon finom volt, mert hogy azt is készítenek belőle, illetve toppingként használják őket például tészták tetejére, illetve smoothie-kat, szóval nagyon sok felhasználási területe létezik, nagyon széles körül. Ezen túl pedig, hogy emberi táplálásra alkalmas, és ahogy mondtam, rengeteg vitamin és ásványanyagot tartalmaz, magas a fehérje tartalma is, nagyjából 35% szárazanyag tartalomra vetítve, és emiatt fehérje porokként, tehát táplálékkiegészítők formájában is alkalmazhatóak, illetve tabletták formájában is szedhetőek a magas vitamin tartalma miatt, ami tök jó ötlet lehet vegán sportolók számára is ezeket a kiegészítőket használni. És ezeken túl, még emberi tápláláson túl, az állatok táplálására is alkalmas.
Ön szerint mi kell ahhoz, hogy ez a békalencse Európában és akár Magyarországon is egyre jobban elterjedt legyen?
Hát úgy gondolom, ez nem az én kompetenciaköröm lesz ezt megmondani, vagy megfejteni. Hogy mi kell hozzá, nem tudom. Talán én egyébként úgy láttam, hogy viszonylag drágák még ezek ezek az élelmiszerek és ezek a táplálék kiegészítők azokhoz a márkákhoz mérten, most nem mondok márkákat, amelyek Európában, vagy legalábbis Magyarországon kaphatóak, tehát mindenképpen, hogyha javulni fog ennek az ára, úgymond csökkenni fognak ezeknek a termékeknek az árai, és talán még tudnak egy kicsit fokozni a fehérje tartalmán, akkor mindenféleképpen sikeres lehet táplálék kiegészítő formájában, azonban, hogy az ételekkel kapcsolatban mennyire vagyunk befogadóak, az már egy másik téma, azt nem lehet így megmondani.
Említette, hogy jártak békalencse farmon, mit tapasztaltott?
Békalencse farmon nyilván a békalencséket termesztik, illetve tenyésztik. Hát igazából a természetes és mesterséges körülményeket nézhettük meg, hogy hogyan történnek ezeknek a nevelése. Nyilván nekik annyiban könnyebb dolguk van, hogy Tájföld arról ismert úgymond, hogy mindig jó idő van, tehát náluk nincs az, hogy télen leáll úgymond a termelés, ezért folyamatosan történhet, de egy hatalmas nagy farmot kell egyébként elképzelni, szabad nyílt vízfelületekkel, és ezek voltak benépesítve békelencsékkel, illetve a mesterséges körülmények között már egy egyetemen is jártunk, illetve olyan békelencse farmokon, ahol ilyen vertical farming nevezetű kis szerkezetben nevelték ezeket a békelencséket, ezt pedig úgy kell elképzelni, hogy több polc van, és akkor egymás fölött mesterséges megvilágításban, vagy megvilágítás alatt helyezkednek el ezek a növények, és mesterségesen aratják le őket, szedik őket ki, és teljesen steril körülmények között tartják ezeket.
Önök itt Nyíregyházán, a Nyíregyházi Egyetemen hol tartanak a kutatásban, és mit tudtak hozzátenni ehhez a rendezvényhez?
A rendezvényen mi a saját kutatási eredményeinket mutattuk be. Részemről ez abban merült ki, hogy az epifitikus algák és az algaevő csigák szerepét mutattam be az úszó és a szubmerz, vagyis úgynevezett alámerült lebegő hinnárnövényzet közötti versenyben. Ez volt az én témám, a kollégám, professzor dr. Szabó Sándor témája pedig a biofiltrációs kísérletekkel kapcsolatos téma volt. Röviden erről annyit, hogy emeri vizsgálatok során biztosan mindenkinek ismerős, kontrasztanyagként gadoliniumot juttatnak be az embereknek a szervezetébe, ez ugye kiürül majd a vizelettel, és ez bekerül a felszíni vizekbe a csatornahálózatokon keresztül, és a felszíni vizekben kimutatható azokon a területeken ez a gadolinium, ahol nagy mennyiségű emeri vizsgálatokat végeznek. Ezeket a ritka földfémeket, mert hogy ezek a gadolinium oda tartozik ritka földfémek közé, ezeket a békelencsékkel, vagy nem csak békelencsékkel összességében, hanem vízinövényekkel is ki lehet vonni a környezetből, és a mi kutatásaink erre irányultak, és ezeket az eredményeket mutattuk be a konferencián.
Hogyan telt a konferencia 3-4 napja, hiszen egy különleges helyen voltak, Tájföldön, különleges kultúrával rendelkezik. Mit sikerült hazahozni, milyen élményeket?
Így van, hát nagyszerű volt Tájföld, és tényleg lenyűgözőek az emberek is, és a hozzáállásuk az élethez, engem az például nagyon megfogott. Ezen túl pedig nyilván a jó idő, volt lehetőségünk strandolni, voltunk Krabi tartományban, aztán voltunk egy északi területén Tájföldnek, ez egy Kaoyai Nemzeti Park területe volt, és itt is barangolhattunk egy picit az erdőben, ahol sokféle izgalmas tapasztalatot gyűjthettünk, és tényleg mindenféleképpen egy gyönyörű és csodálatos hely, és aki csak teheti, az látogasson el Tájföldre.
Hogyan alakul a Nyíregyházi Egyetem a következő időszaka, hogyan és mit tudnak kutatni, és miben tudnak előre lépni 2025-ben?
Ahogy említettem, több kutatóval is megismerkedtünk, többek között német, kínai kutatóval, de kapcsolatban állunk kanadai kutatókkal, és már most egész sok a világ, szinte minden táján afrikai kutatókkal is kapcsolatban vagyunk, és velük közösen próbálunk valamilyen projektet kiokoskodni és kiötleni. Vannak további tervek, a biofiltrációs kísérleteket, amiről az előbb beszéltem, az emeri vizsgálatokkal kapcsolatos gadolinium és egyéb ritka földfémek kivonását szeretnénk továbbvinni. Mindenféleképpen ezen túl pedig a globális klímaváltozás hatását a felszíni növényzetre vizsgálni, és ez a két fő csapás irány, úgymond, amin szeretnénk haladni a jövőben.
Önnek, szakembernek mi a véleménye a globális felmelegedésről és a klímaváltozásáról?
Klímaváltozás napjainkban már nem is annyira divatos talán, mert hogy a 2000-es évek elején volt inkább felkapott ez a klímaváltozás dolog. Jelenleg is problémáink vannak egyébként a klímaváltozással. Amit el lehet róla mondani, hogy a klímaváltozás hatására nyilván nem csak a felmelegedés játszik itt szerepet, és nem csak a felmelegedés fog úgymond megvalósulni, hanem például a magyarországi területekre jellemző az is a jövőben, vagyis az lesz rá jellemző a jövőben, hogy egyre több csapadék hullik, és egyre intenzívebben, tehát nem lesz annyira egyenletes az eloszlása a csapadéknak, hanem egyre hevesebb esőzéseket tapasztalhatunk, amit már talán tapasztalhatunk az elmúlt 4-5 évben, talán vagy az elmúlt évtizedben, és ez amiatt veszélyes, úgymond a felszíni vizeinkre nézve, meg az ökoszisztémára nézve, mert hogyha megváltozik az esőzéseknek az intenzitása, akkor nagy mennyiségű foszfor kerülhet a felszíni vizekbe, a bemosódás által, amit a talajból bemosódik a felszíni vizekbe, és a foszfor terhelés megemelkedésével nem fogja már limitálni a foszfor a vízinövényeknek a elterjedését és az elburjánzását, és emiatt az eutrofizáció folyamata úgymond be tud indulni, és teljesen benépesíti úgymond a vízfelszínt az úszónövényzet, emiatt pedig ugye leárnyékolja a vízfelszínt, ami miatt nem tud fotoszintézis létrejönni a vizekben, aminek a következtében pedig elpusztulnak a halak, illetve mindenféle élőlény a víz testben. Úgyhogy ez egy elég komoly következmény.
Gondolom ezen a konferencián is szóba került ez a téma is, és mit mondanak a külföldi szakemberek kollégái? Meg lehet-e állítani a természetnek ezt a fajta felbojdulását, ha lehet ezt mondani, hiszen évről évre azt veszük észre, hogy egyre nagyobb a globális felmelegedés, és nem csak a felmelegedés, hanem összemosódnak szinte az évszakok, egyik nap tavasz van, másik nap szinte tél, és rengeteg csapadék várható ezen a nyáron, és sajnos, ahogy ön mondta, hogyan lehet megállítani, illetve meg lehet-e állítani a természetnek ezt a negatív folyamatát?
Említette a kilengéseket itt, hogy egyik nap nyáron, másik nap tél van. Ez korábban is voltak ilyen változások egyébként, viszont összességében a hőmérséklet egy hosszú távon nézve egy emelkedő tendenciát mutat, hogy hogyan lehet ezt megállítani. Vannak ugye kísérletek itt elektromos autózásra, meg műanyag zacskók lecserélésére, stb., illetve fizetősítették már nagyon sok bevásárlóközpontban ezeknek a használatát, hogy talán így tudják egy picit csökkenteni. Én személy szerint nem gondolom, hogy ezek lennének a megoldásai, úgymond a globális klímaváltozásnak. Mindenképpen segíthetnek, de úgy gondolom, hogy ettől mélyebbre kellene látni, és mélyebbre kellene visszanyúlni, de mindenféleképpen talán egy jó irány lehet. Összességében nem gondolom, hogy ez fogja megmenteni az emberiséget a klímaváltozás hatásaitól.
A Nyíregyházi Egyetemnek a hallgatói mennyire szeretnek kutatni, és mennyire vesznek részt intenzíven a munkában, és jelenleg hány fő kutat itt az ön szárnyai alatt?
Túl sok embert nem tudok vállalni, egyébként 4 éve tanítok itt az egyetemen, hajlandóság már van is egyre inkább a hallgatók körében, megkeresnek egyre többen. Hál' Istennek 3 középiskolás diákkal dolgoztam, akik még nem egyetemi hallgatók, de velük végeztünk kísérleteket. Nagyon jó eredményeket értünk el, ők TDK-ra is elmentek, ugye ez a tudományos diákköri konferencia, amit az egyetem szervezett, 2 első és 1 második helyezést értünk el, de egyébként a nappali hallgatók is tényleg nagyon szépen dolgoznak. Nappali hallgatók közül is vannak szakdolgozóim, 2 most jelenleg, úgyhogy mindenféleképpen próbáljuk a hallgatóságot arra buzdítani, hogy vegyenek részt ezekben a kísérletekben, és lehetőségeinkhez mérten próbáljuk is őket támogatni, de nyilván ez véges, mert hogy nincs feltétlenül annyi hely és annyi ötlet sem talán, hogy minden egyes hallgató, aki érdeklődik ez iránt, a téma iránt, az tudjon dolgozni, de mindenféleképpen rajta vagyunk.
Egyetem mit tud hozzátenni ezekhez a kutatásokhoz, ezekhez a sikerekhez és azokhoz, hogy minél többen és jobban tudjanak megfelelően kutatni?
Az infrastruktúrális hátterünket egyre inkább bővítjük, tehát próbálunk minél jobb gépeket és eszközöket, szerkezeteket beszerezni, mérőeszközöket, úgyhogy mindenféleképpen biztosítjuk a kutatásnak a helyszínt, illetve minden olyan feltételt, ami szükséges lehet hozzá, mert tényleg egy jól felszerelt laborral rendelkezünk, ami országos szinten is egyedülálló. Ez egy klimatizált fényszobának szoktuk mi itt nevezni. Ezt igazából annyit kell róla tudni, hogy van benne egy nagy vízhűtéses medence, állítható a hőmérséklettel, tehát szabályozható hőmérséklettel rendelkezik, a víztestet illetően, illetve a fényintenzitást is tudjuk befolyásolni, de ezen kívül még rengeteg mindent el tudunk itt végezni, úgyhogy tényleg a lehetőségeket próbáljuk széles körben megtartani, úgymond.
Hamarosan ugye itt a jelentkezési határidő, hogyan tudja erre inspirálni a fiatalokat, hogy jöjjenek és kutassanak és önökkel együttműködjenek?
Az egyetemnek van egy beiskolázási munkacsoportja is, amelyben szintén tag vagyok. Ennek az a lényege a beiskolázási munkacsoportnak, hogy kimegyünk különböző középiskolákba, ahol pedig propagáljuk igazából az egyetemet, hogy miért is kellene ezt választaniuk a diákoknak. Én mindig elmondom, hogy nem azért vagyok egy adott helyen, hogy más egyetemeket elnyomjak, vagy hogy a Nyíregyházi Egyetemet valamelyik másik egyetem fölé emeljem. Hát úgy gondolom, hogy nem jobb, de nem is rosszabb egy másik egyetemtől, tehát igazából belátása szerint döntsön a diák, hogy hova szeretne tovább tanulni. Összességében mindig bemutatom az infrastruktúrális hátterünket, azt, hogy mi milyen kutatásokkal foglalkozunk, azt, hogy mit kell tudni összességében az egyetemről, milyen sportolási lehetőségeink vannak, milyen szabadidős tevékenységek, hogy milyen itt a légkör, és általában szokott tetszeni azért a diákoknak. Hál' Istennek is egyre inkább választják a Nyíregyházi Egyetemet most már idén. Hülyeséget nem akarok mondani, de azt hiszem, hogy 5500 fővel indult a 2024-es szeptemberi tanév.
És ugye az is nagyon meghatározó, hogy nagyon jó helyen fekszik a Nyíregyházi Egyetem, a Nyíregyházi erdő közelében. Mennyire használják ki a jó levegőt, a frissességet az önök hallgatói?
Amennyire tudomásom van róla, ki szokták ezeket használni, és szívesen mennek el barátok együtt akár futni egyet a közeli erdőben, de ezen kívül más sportolási lehetőségek is vannak, és azokat is nagyon szeretik kihasználni. De összességében így van, ahogy mondta is, hogy a Nyíregyházi Egyetem kampusza az ország területén is egyedülálló, mert hogy itt minden megtalálható, nagyon közel vannak egymáshoz az épületek, így hogyha órák között át kell menni egyik helyről a másikra, az is nagyon könnyen megtehető, és a 30 perces szünet alatt simán áttérnek a hallgatók, úgyhogy ezzel nincsen probléma.
Hogyha valaki jelentkezni szeretne önökhöz, akkor pontosan milyen adatokat és milyen dolgokat kell kitöltenie?
A felvi.hu-n történik mindenféleképpen a jelentkezés, ott kellene megkeresni a Nyíregyházi Egyetemet, és azt, hogy milyen szakra szeretne jelentkezni, ott pedig már a felület vezetésével igazából tölteni kell azokat az adatokat, amiket kér a rendszer. Nagyon szívesen várok én is hallgatókat, a Nyíregyházi Egyetemre vannak még ötleteink, amiket el lehetne végezni. Korábban is említettem, véges számban tudunk hallgatókat fogadni kutatási területeken, de akit érdekel, ezt mindenféleképpen igyekszünk bevonni, és akár többen is dolgozhatnak egy adott kutatási területen. Tehát akit érdekel a biológia, vagy a környezettudomány, vagy az emberi test összességében, azt mindenféleképpen szeretettel várjuk a Nyíregyházi Egyetem biológia szakán.
Kedves hallgatóink, az elmúlt év végén Tájföldön nemzetközi konferencián vett részt a Nyíregyházi Egyetem két oktatója, ahol a békalencse fontosságára hívták fel a figyelmet. Koleszár Gergő hasznosnak nevezte a találkozót, hiszen sok új ismeretet szereztek a békalencse kutatásával kapcsolatban. Pokrovenszki Gergely beszélgetését hallották.